csendes voltam eddig. Rájöttem arra, hogy ez nem célra vezető, ha csak azt nem nézem, hogy az oldalszám növekedhet. Ezért egy vezérfonalat választottam, az pedig az emlék, illetőleg az emlékezet és a történelem, illetve a történetírás közötti kapcsolat. És meg lett hirdetve ez a konferencia, ez az előadássorozat, és ugye ez egy muzeológiai, tárgyközpontú, múzeumi konferencia. Rájöttem arra, hogyan is összekapcsolni ezeket a dolgokat. És mondjuk személy szerint úgy érzem, hogy sikerült, azonban a kedves kollégák eldöntik, hogy tényleg így van-e. Mert a tárgy önmaga, ezt lehetett látni Orsolya előadásában, illetőleg Margaréta prezentációjában, a tárgy önmagában, mint emlék jelenik meg. Mondhatni a mi emlékezetünk a régi múltra, a történelemre. Ezeket a jelenségeket szeretném körbejárni, és a megközelítésem nem múzeumi, vagy nem muzeológiai, nem is intézménytörténeti, vagy tártörténeti megközelítés, hanem kultúrtörténeti. Mondhatni ez egy kényelmes dolog, hiszen a kultúrtörténetben minden belefér. A fogalomhasználat. Erre is már ki fogok térni később, hogy milyen fogalmakat próbálnék elemezni. Tehát az 1945-48 közötti időszakból kiindulva több olyan fogalom van, ami egyrészt már jeles szerzők szerint divatfogalommá vált, például az identitás, ugye az önazonosságtudat, vagy az elit, ugye sok mindenki használja azt a szót, hogy elit, politikai elit. A köznyelvben is, ugye a szlovák elita, ugye a fiatalok szó használatában szinte minden elita. Másrészt pedig, úgy, ami a szlovákiai magyar kisebbség történetet illeti, vannak olyan rögzült kifejezések, Janics Kálmának köszönhetően a hontalanság évei, a jogfosztottság évei, amelyeket szinte természetesen használunk. Még röviden a publikációkról. Két nagy csoportjukat igyekszem majd a munkában megkülönböztetni. Nem tudom, hogy hangos vagyok-e, vagy csendesebben. Az első ugye a szubjektív történetek fonala, a tanúk visszaemlékezései. Ezek a személyes történelmek. Megfigyelhető, hogy ezek ugye 1948 és 49 között ez egy tabu téma, nincs egy nyilvánossága. A rendszerváltás után, 89 után megjelennek az első kötetek. Soknak a kezében ugye ott volt a Janics kötet, vagy a Molnár Imre és Varga, nem emlékszem most a keresztnevére hirtelen, hívebb emlékezésül, fészkéből, hívebb emlékezés, azt hiszem ez a címének egyik része. Ők már a tanúk visszaemlékezéseit, mint történészi munkarészét nyilván valósítják meg a köteteikben. Tehát eleve az egy konstruált, egy megalkotott történelem. És majd a gondolatmenetem folyamán eljutok a múzeumig és a múzeumi tárgy, illetőleg ahhoz a jelenséghez, amit a tárgy mutat nekünk, a muzealitáshoz. Tehát ilyen szempontból az én megközelítésem, hogyha muzeológiai szemszögből nézzük, akkor az elméleti muzeológiához állhat közel. És visszatérve még a korszakhoz, tehát csábító korszak, hiszen ezt meg lehetne úgy is oldani, hogy megírni egy egyoldalú sérelemtörténetet és szenvedéstörténetet. Bizonyos szempontból az is. Azonban, ha a történelmet úgy tekintjük, mint egy értelmező szellemi tevékenységet, illetve a történetírói munkát, akkor egy bizonyos távolságtartással vigyázhatunk arra, hogy ezt a bizonyos szubjektivizmust kicsit visszaszorítjuk. Nem azt mondom, hogy ki lehet teljesen szorítani. Egyik gondolatom az, hogy ugyanakkor a múltból nem tanulhatunk. Ugye, mert akkor nem ismétlődnének meg olyan dolgok, amelyek most is jelenleg megismétlődnek, például a kisebbségi vonalon. Engemet a jelen problémái foglalkoztatnak, ilyen szempontból a múzeumi tárgyal kapcsolatban is. Mert lépten nyomon abba ütközöm kiállításokon, illetőleg itt is a kedves kollégák prezentációjánál, hogy mindegyik tárgy egy gondolatot, egy eszmét nyilvánít ki. És hát térjünk rá a fogalom értelmezésre, az egyes fogalmak használatára. Az emlék és az emlékezet kérdése. Egyrészt ez, ugye, hogyha visszagondolunk erre a korszakra, akkor az illető embereknek a személyes történelme. Egy kommunikált emlékezet, egy kibeszélt emlékezet, amelyet később a hivatalos történetírás, a történészek újraalkotnak. Műveikbe újra felhasználják. Lehetne példát mondani nemrégen, hogy kapcsolódnak ezek a kötetek mindig egy-egy évfordulóhoz. A Szarka László szerkesztésében jelent meg nemrégen a jogfosztottság évei, vagy valami ilyen címmel. Tehát ott úgy használja ezeket a szövegeket, tehát megvannak a történészi tanulmányok, ugyanakkor ott vannak a tanúknak az átélt történetei. Tehát eleve egy objektivitásra törekvő történészi látásmód felhasználja a szubjektív történeteket. És hát mi is a történelem ebben az összefüggésrendszerben? Maga a történelem alatt nem a múltat értem, hanem a történészek által megalkotott múltat. Nem tudjuk, milyen az a múlt, nem tudhatjuk, hiszen nem élhetjük újra át. A jelen mindig újraalkotja a múltat, ilyen szempontból a jelenben alkotó, gondolkodó, szellemi tevékenységet kifejtő történész, muzeológus, néprajzos újraalkotja a múltat. Ha leszűkítem a kérdést a történészi munkákra, azok kulturális szövegként jelennek meg, vándorolnak, újraírják, újraalkotják őket. És hát mondani valóban, még mielőtt rátérnék egy konkrét példára az irányított emlékezettel kapcsolatban, amely egy múzeumi kiállítás keretén belül valósult meg, még röviden kitérnék a történelem és az emlékezet viszonyára. A történész, történetírás az egy neműsít. Ott minden egyformán fontos. Az tény, hogy a történész kiragadja a számára fontosabb eseményeket, jelenségeket, és azokat vizsgálja. Az emlékezet azonban megkülönböztet, differenciál, saját jellege van. Ami a történelmet illeti, tehát újra nem csak úgy önmagában a múltról értekezzem, hanem a történészek által megalkotott múltról, a történész által megalkotott történelemről, két leágazása lehet. Az, hogy a történész konstruál, alkot. Amiről beszélek, az nem értékítélet, tehát én nem minősítem az egyes történészi munkákat, és nem minősítem majd az elemezendő múzeumi kiállítást, hanem egy jelenségként kezelem. A történészi konstruálás folyamán teológiai kanonizálás lehet, ez most nagyon nyakatekert, azonban konkrét példákat mondok. Ugye 1989 után itteni szlovákiai magyar közösség mintha újra élte volna a hontalanság éveit. Ennek meg vannak a tárgyi emlékei. Köztereken szobrok, emlékparkok, kopjafák, ugyanakkor megvannak a úgymond idézőjelben a szellemi intézményei, szervezetei, díjak, kitüntetések. Tehát ezek mind 1989 után a maguk módján kifejezik az 1945-48 közötti történéseket, tehát újraalkotják azt a múltat, újraalkotják azt a történelmet. Ugyanakkor a történész, a történetírás destruál. Ez most csúnya szónak hangzik, nem tönkretesz, nem megsemmisít, hanem ez szintén egy alkotási folyamat. Az, hogy alternatívákba gondolkodva, például az 1945-48 közötti korszakról is, amely magyar vagy szlovák szempontból érzékeny korszak, különböző olvasatai lehetnek ennek az időszaknak. És a múzeumi kiállításon belül is szerintem különböző olvasatok elérése a cél. Különböző értelmezések megmutatása látogatónak. Nem egy egysíkú, mondom, egy dogmatikus látásmód a cél szerintem a múzeumi kiállításokban. Megmutatni, igen, ez volt, ez is volt. De mi lehetett volna még ebből? Ez azonban szerintem szükséges egyfajta ilyen kritikus látásmód és önreflexió is. És hát mindegyik népcsoport. Hajra nemzetiségre való tekintet nélkül egy emlékező népcsoport, egy emlékező közösség. Emlékezet hagyománya van. Az emlékezetet mi is újra és újra alkotjuk. A múzeumokban úgy szintén. És hát konkrétan rátérve erre a múzeumi kiállításra, amely lehet, hogy némelyik kollégának fura témaválasztás, hogy miért is, és miért épp most. A válaszom egyszerű. Azért választottam ezt a magyar állvány 1945-48 közötti Komárom kiállítás, tudjuk mi volt körülötte, mi van körülötte. Én azért választottam, mert engemet, mint kutatót érdekel a jelenség. Tehát, hogy egy történészi téma, mondjuk egy súlyos történészi téma, múzeumi eszközökkel, muzeológiai eszközökkel hogyan lett megalkotva vagy újraalkotva. És ugye az elején elhangzott az, hogy a kommunikált emlékek. A kommunikált emlékektől eltávolodunk, hiszen az a generáció fokozatosan elhagy bennünket. Idősek elmennek közülünk. És itt van értelme és lényege az emberi közösségek által működtetett szervezeteknek és intézményeknek. És hangsúlyozom, felelősségük is van ezzel. Az, hogy az a szervezet, intézmény hogyan működteti az emlékezetet. Lehet működtetni, természetesen el lehet ezt fogadni sérelmi szempontból, a fájdalom szempontjából. De ahogy említettem, többféle olvasata van a múlt. Többféle nézőpont létezik. Újra hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy ez helyes és helytelen, hogy ez jó és rossz, hanem egy kutatói, érdeklődői szempontból nézem ezt a kiállítást. Mert szerintem ez a kiállítás volt az első, amelyik tudatosan, összes ideológikus elemével együtt irányította az emlékezést. Irányította a szlovákiai magyarok emlékezését és emlékezetét az 1945-48 közötti korszakról. A kiállítással kapcsolatos értelmezésemet leírtam. Dante Isabella szorgalmasan kinyomtatta ezeket a szövegeket, és hát el lehet olvasni, én újra azt ismételni nem akarom, mert felesleges. Úgy látom, nem foglalkozom a kiállítás előzményeivel, következményeivel, önmagával a kiállítással. Egyrészt azért, mert tudatosan irányított emlékezésről van szó, és ezért használom a szövegben nem értékítéletként azokat a kifejezéseket is, hogy egy kurátor, a kiállítás szerzője és ideológus. Mert a kiállítás szerzője, irányítója az ideológusként jelent meg. És tőle szeretnék idézni, mert az önmagáért beszél, hogy a múzeum az emlékezet műhelye. Tehát ebben a gondolatban, az ő látásmódjában a múzeumi intézmény nem egy kulturális intézményként, vagy tudományos intézményként jelenik még elsősorban, hanem egy olyan műhelyként, mondhatni egy olyan üzemként, ahol létre lehet hozni az emlékezetet. Újra hangsúlyozom, nem értékítéletet mondok, mert számomra ez a kiállítás azért volt érdekes, mert egyrészt ugye először tudatosan vállalta azt, hogy eltávolodik a kommunikatív emlékezéstől, tehát azt elvileg a kiállítást úgy is meg lehetett volna oldani, hogy csak a tanúk beszélnek. Tehát vagy képben, vagy hangban megjelennek azok az emberek, ugye, akik a vagonokban voltak, akiket deportáltak, akiket kitelepítettek Magyarországra. És akkor megjelenik egy személyes történelem. Itt egy intézményesített történelemről van szó. Tehát ugye, ahogy említettük az elején is, ugye a muzeológus is, vagy a történész is konstruál, alkotja, újra alkotja a múltat. És ezzel kapcsolatosan még olyan gondolataim is támadtak, hogy ismerve a múzeumon belüli életet és a muzeológiai tevékenységet, tehát van tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy ahogy én látom, a múzeumokban nem történészekre van szükség, hanem történész muzeológusokra. Tehát nem történész ideológusokra, hanem történész muzeológusokra. És hát ugye a Magyar Kálvária című kiállítás fő ideológusa szerint egy intézménynek ebben a közegben, környezetben is legfőbb cél nemzetszolgálat. Ez, amit mondok, nem ítélet és nem értékítélet, szerintem inkább a társadalom szolgálata, nemzetiségre való tekintet nélkül. Mert ugye hát mindenki ismeri a múzeumi intézmény alapvető céljait. Gyűjtés, megőrzés, prezentáció, bemutatás, tehát értékek közvetítése. Ezért egy kulturális intézmény. És hát, mivel nem akarok kifutni az időből, köszönöm figyelmüket, és végezetül még arra szeretném önöket kérni, tehát ha érdemesnek találták ezt az indító előadást, tehát én örülnék tényleg egy diskurzusnak, egy beszélgetésnek erről, mert ugye úgy látom itt a kis szlováki magyar kis glóbuszon is megjelent ez az intézményesített emlékezet. Ugye ennek megvannak a nagy elméleti szakírói, nyugaton Pierre Nora, és a szövegben, szintén nem akarom újra felolvasni azt a idézetet Pierre Norától, ott leírja azt, hogy a nemzet, ugye mert a kiállítás egyik fő üzenete, egy nemzeti múlt, egyfajta ideologisztikus bemutatása, egy sajátos látásmóddal, ő leírja azt, hogy a nemzet csupán egy adat. Tehát egyfajta plurális látásmóddal, józanul láthatók más csapások, más utak is. Tehát a nemzetről is a múzeumban lehet olyan kiállításokat alkotni, lehet olyan kiállításokat létrehozni, ahol a nemzet nem mint egy szent dolog jelenik meg, hanem egy olyan, amit mi múzeumi szakemberekként és történészekként is újra szembesülünk ezzel, hogy újra alkotjuk ezt. És így a múzeumi kiállítás is egy kulturális jelenségként jelenik meg újra és újra. Tehát köszönöm szépen a türelmüket és a figyelmüket, és elnézést, hogyha néha elvont voltam, vagy zavaros. Köszönöm szépen.